Szeretettel köszöntelek titeket. Azt mondták nekem, hogy először egy gyerektörténetet mondjak, úgyhogy várjuk a gyerekeket az első sorban, szokásunk a szíven. Most nem egy szokványos történetet fogok mondani nektek, mert ez a történet egy idős néniről szól, amikor még fiatal asszony volt. Ez a fiatal asszony a 20. század közepetájt volt fiatal asszony, és férhez ment, egy boldog családban élt, viszont történt vele valami. A szomszédaival egyszer elmentek egy bibliatanulmányozó csoportba, és egyre többet tanulták a Bibliának a tanításait, és ez az idős néni, akkor még egy fiatal asszony volt, úgy döntött, hogy elfogadja azt is, amit a 10 parancsolatban kér az Isten, és szeretne szombatot ünnepelni, szeretne adventista lenni. Viszont volt egy probléma, a családja ennek nem örült. És különösen a saját édesanyja nem örült ennek, és arra biztatta a férjét ennek a fiatal asszonynak, hogy bántsa, verje meg azért, mert meg akar keresztelkedni, azért, mert adventista akar lenni, mert szombaton akar gyülekezetbe menni. És ezt meg is tette, hosszú éveken keresztül bántotta, és sok szomorúságot okozott neki a férje. Az édesanyja továbbra is biztatta erre a rossz dologra a férjét, viszont ez a fiatal lány nem adta fel a hitét, titokban megkeresztelkedett, és amikor csak tudott, elszökött a gyülekezetbe, eljárt szombatonként. És idő elteltével az ő férje is olvasta egyébként a Bibliát, mert hívő ember volt, csak nem hitt abba, hogy szombaton kellene gyülekezetbe járni. Odaérkezett ez az ember, a férje bizonyos szakaszokhoz, ahol meggyőződött arról, hogy a szombatot még ma is meg kell tartani, és szombaton kell gyülekezetbe járni. És ahogy kutatta ezt a kérdést, egyre jobban meggyőződött ő is erről. Persze ezt titokba tette, mert azelőtt bántotta a feleségét emiatt. Úgyhogy az egyik szombaton sok-sok év után 9-10 év telt el a feleségének a keresztségétől számítva. Úgy döntött, hogy ő is elmegy a gyülekezetbe. De ezt nem mondta el a feleségének. Azt mondta, hogy készíts ki a legszebb ingem, vasald ki, megyek szombaton veled a vásárba. És hozd az összes pénzünket, mert szükség lesz rá. De amikor mentek a szekérrel be a városba, a faluból, akkor nem a vásárba irányította a lovakat, hanem a gyülekezetbe mentek. És el sem tudjátok képzelni, hogy milyen boldog volt ez a lány, amikor ez az asszony, amikor a férje a gyülekezetbe vitte el, és ő is bement a gyülekezetbe, és ott volt vele az Isten tiszteleten, és amikor az adománygyűjtés volt, akkor az összes pénzét odaadta az adományba, azért, mert megbánta azt, hogy milyen sok bosszúságot okozott a feleségének az évek alatt, és így fejezte ki Istennek a háláját, hogy elvezette őt is erre, hogy gyülekezetbe menjen a feleségével együtt szombaton, és megkeresztelkedjen. Milyen tanúságokat vonhatunk le ebből a történetből? Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ez a fiatal asszony, ez az idős néni, az én dédnagymamám volt, és az én nagymamám mesélte el ezt a történetet róla, hogy bizony sokszor nehéz körülmények közé kerülhetünk, hogyha ragaszkodunk valami jó dologhoz. Úgyhogy szerintem levonhatjuk azt a tanúságot, gyerekek, hogy lehet, hogy tudjuk valamiről, hogy jó, és hogy azt kellene tegyük, azt a jó dolgot kellene tegyük, de a többieknek nem tetszik. És ezért esetleg bántanak minket, vagy nehézségek érnek minket, De hogyha tudjuk, hogy jó dolgot teszünk, és tudjuk, hogy az Isten is arra kér, hogy ezt a jó dolgot tegyük, akkor érdemes kitartanunk amellett, mert meg lesz a jutalmunk. És az is egy tanúság, hogyha esetleg ami szeretteink nem értenek velünk ebben egyet, vagy bántanak azért, mert jó dolgokat teszünk, továbbra is tegyük azt, mert az Isten dolgozni fog az ő szívükben, és a mi példánkon keresztül elérheti őket is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon a tékozló fiú példázatával fogunk foglalkozni, és igazából ez egy olyan sorozat, ami nem bennem született meg eredetileg, úgyhogy ha valakinek ismerős, akkor elnézést, de azt hiszem, hogy az ismétlés az hasznos, és számomra is az volt. A tékozló fiú példázatával fogunk foglalkozni, és nem is az egész történettel, csak a legelejével, az első verse. Az első versével ennek. Hogyha a tékozó fiú példázatáról gondolkozunk, akkor azt hiszem, egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik ez a példázat. Azzal a kérdéssel, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek. És hogyha belegondolunk ebbe a kérdésbe, ez az egyik legfontosabb kérdés az életünkben, nem? Hetednapi adventistaként pedig azt hiszem, hogy mindannyiunknak van válasza erre a kérdésre. Pál apostolnak is feltették ezt a kérdést, hogyha az apostolok cselekedetéhez lapozunk a 16. fejezethez, akkor itt szerepel az a történet, ahol Pál börtönben van, és földrengés révén menekül meg ettől a börtöntől. Viszont a foglyok nem szöknek meg, ő sem szökik meg, és ezzel egy jó bizonyság tételt tesz a börtönőrnek. És ekkor teszi fel a börtönőr ezt a kérdést Pálnak a 30. versben, apostolok cselekedete 16.30. Uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Felteszi ezt a fontos kérdést, és Pál egy egyszerű választ ad. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Nem tűnik kicsit túl egyszerűnek ez a válasz, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Pedig Pál válasza biblikus volt, erre alapozzuk mi is a hitünket. Ha üdvözülni akarsz, akkor bíz az Úr Jézus Krisztusban, hogy ő vigye véghez a te üdvösségedet. Nincs semmilyen más módja a mi megváltásunknak Jézus Krisztuson kívül. Pál ezt a hitét meg is erősíti a Filippi beliekhez írt levél első fejezet 6. versében, ahol azt mondja, hogy meg van győződve arról, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, el is végzi a Krisztus napjáig. Tehát Jézus Krisztus munkája bennünk az üdvösséget, és azt is, hogy keresni akarjuk az ő igazságát. Hogyha visszalapozunk a Lukács evangélium a 15. fejezetéhez, a tékozló fiú történetéhez, akkor ez a 11. verstől kezdődik ez a példázat, amit Jézus mond a hallgatóságának, és így kezdődik. Mondta pedig Jézus, egy embernek vala két fia. Most délelőtt csak erről az egy versről szeretnék beszélni. Hát elég furcsán hangzik, nem, hogy egy versről mit lehet ennyit beszélni, de majd meglátjuk, hogy látjátok-e értelmét annak, hogy erről az egy versről beszéljünk. Ki is ez az ember, akiről itt Jézus beszél? Akinek van két fia. Hát többfajta értelmezése van ennek a példázatnak, viszont azt mondhatjuk, hogy ez az ember az Atya Istent jelképezi. Jézus szerette volna az Atyát és az ő szeretetét bemutatni nekünk embereknek ezen a példázaton keresztül. Milyen kapcsolatot mutat be ez a történet? Van ugye ennek az embernek, az Atyának két fia. Ki ez a két fiú? Mi a véleményetek? Jézus, Lucifer. Igen, ki a két fiú? Az egyik mi vagyunk. Tehát melyik testvér vagyunk mi? Az idősebb testvér, vagy a fiatalabb, vagy ki melyik? Vagy ha a jobb, vagy a rosszabb testvér, igen. Hallhatunk olyan értelmezést is, hogy az egyik testvér az Kain, a másik Ábel, és ilyen párhuzamokat vonhatunk a Biblia elején szereplő történet és e között. Vagy van, aki azt mondja, hogy az idősebb testvér azok a megtérni nem akaró zsidók és farizeusok, míg a fiatalabb testvér, ők a pogányok, akik végül megtérnek és Jézushoz mennek. De most a gondolatmenetünk kedvéért és idejére mondjuk azt, hogy a két testvér az az egész emberiséget szimbolizálja. Tehát ebben mi is beleszámláltatunk. Melyik a rossz testvér és melyik a jó testvér? Lehet, hogy erre sincs egy egyszerű válasz. Én azt hiszem, hogy mind a két testvér egy rossz testvér, hogyha ilyen jó rosszba gondolkozunk, mivel mind a kettő bűnös. Ezt látjuk az Istennek az igéje alapján. Viszont az egyik testvér az a világban elveszett, a másik testvér az viszont az egyházban, a gyülekezetben elveszett. Melyik a jobb helyzet? A világban elveszve lenni, vagy a gyülekezetben, az egyházban elveszve lenni? Hogyha Máté evangéliumához lapozunk, akkor a 19. fejezetben Jézushoz jön egy fiatal ember, és feltesz neki egy fontos kérdést. 16. versben Jézushoz megy a gazdag ifjú, és azt mondja: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő is felteszi azt a kérdést, amit említettünk az elején, hogy egy nagyon fontos kérdés, amivel ez a példázat is foglalkozik. Viszont, hogyha Jézusnak a válaszát megfigyeljük, akkor azt látjuk, hogy nem válaszol azonnal, hanem egy kérdést tesz fel. És ez egy nagyon jó taktika is egyébként, lehet, hogy nekünk is érdemes megtanulni. Ugyanis aki a kérdést teszi fel, az vezeti a beszélgetést. És Jézus is alkalmazta ezt a technikát, úgyhogy érdemes akár ezt megtanulni tőle. De mit is mond Jézus? 17. versben. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát látjuk azt, hogy ott van ez a két testvér a példázatban, és maga Jézus mondja azt, hogy senki sem jó, csak maga az Isten. Tehát akkor mind a két testvérnek bűnösnek kell lennie. És ez alapján feltehetünk egy nagyon fontos kérdést magunknak. Tudom azt magamról, hogy nem vagyok jó? Hogyha nem tudom, hogy nem vagyok jó, akkor nincs sok lehetőségem a megváltásra. Mert hogyha nem tudom magamról, hogy rossz vagyok, akkor nem fogom keresni az Istent a megbocsátásért, akkor nem fogom igényelni tőle az ingyen kegyelmet, amit felajánl. Tehát a megváltásomnak az alapja kell legyen az, hogy tudom magamról, hogy milyen a saját helyzetem, hogy tudom magamról azt, hogy rossz vagyok. A Jelenések könyvéhez, hogyha lapozunk a 21. fejezet 27. verse, a következőt mondja. Nem megy be abba, vagyis az Isten országába, semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányi. Hát, hogyha tudom azt, hogy rossz vagyok, és elolvasom ezt az igét, akkor ez elég elszomorító, nem? Nem megy be semmi ilyen az Istennek az országába. Viszont az, hogy tisztában vagyok a saját helyzetemmel, az már egy reményteljes helyzet. Mert az, hogyha magamban nézek és látom a saját helyzetemet, akkor felismerem azt, hogy segítségre van szükségem, és az Istenhez kell forduljam. A Jézus élete című könyv 300. oldalán írja ezt Ellen White. Ő semmit sem tart vissza a szükségét átérző lélektől. Az ilyen embernek szabad bejárása van hozzá, akiben a teljesség lakozik. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Ez egy nagyon reményteli ígéret, hogyha átérezzük a saját helyzetünket, felismerjük a saját állapotunkat, akkor az Isten semmit nem tart vissza tőlünk. És milyen csodálatos, nem? Azt gondolnánk, hogy a szent mennyei angyalok őrt állnak az Isten trónja előtt, és kiutasítanak onnan, mert tisztátalanok vagyunk. De azt írja Ellen White, hogy ha átérezzük a saját helyzetünket, akkor Jézus Krisztus által szabad bejárásunk van hozzá, akiben a teljesség lakozik. Pál is megerősíti azt, hogy ha átérezzük a saját helyzetünket, és Jézushoz fordulunk, akkor ő fogja betölteni a mi szükségünket. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet 19. versében azt mondja, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Hogyha belegondolunk, tehát a mi Istenre utaltságunk, a mi szükségünknek a felismerése, az sokkal jobb eredményeket ér el az Istennél, mint hogyha dagályos imákat mondanánk, vagy próbálnánk minél jobbak lenni a saját eredetünk, a saját erőnkből. A Rómabeliekhez írt levél 3. fejezetében ismét megerősíti Pál az, hogy nekünk nincs semmi igazságunk, amit Jézus is mondott, hogy csak az Isten jó. Róma 3.10. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindjárt elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Tehát látjuk azt, hogy milyen is a valós helyzetünk, és hogyha visszamegyünk a testvér párhoz, akkor milyen helyzetben vannak ők? Hogyha kicsit előrébb megyünk a 15. fejezetben, Lukács evangéliumában, ebben a történetben, hát azért még két verset elolvasunk ebből a példázatból, nem csak azt az egyet az elején. Tehát, hogyha kicsit előrébb megyünk, a 29. vers bemutatja az idősebb testvér állapotát. Ő pedig felelvén, mi történik? Jön a tékozló fiú hazatér, az apa egy ünnepséget szervez neki, mindenki örül. Ő pedig felelvén, vagyis az idősebb testvér, amikor hazaérkezik és látja ezt az ünnepséget, ezt mondja az ő atyának. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam. Hát, hogyha az előző verseket figyelembe vesszük, akkor ez a testvér látta a saját valós helyzetét. Hogyha ez az apa az atyát jelképezi, az Istent jelképezi, és ez a testvér az Istennek dolgozik, akkor mondhatjuk azt is, hogy bizonyosan gyülekezeti tag, egyháztag, akár lehet egy lelkész is, vagy misszionárus, és kijelenti magáról, hogy nem tört meg egy parancsolatot sem. Pedig Pál a Rómabeliekhez írt levélben felsorolja a mi állapotunkat, az emberiség állapotát, hogy mindjárt elhajlottunk. És még ez akár igaz is lehetne, hogy kijelenti azt, hogy ő nem tört meg egy parancsolatot sem, de a 28. vers alapján látjuk, hogy milyen is a valós állapota ennek a testvérnek. Amikor hazatér és látja ezt az ünnepséget, akkor megharagúvék és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérleli őt. Milyen a keresztény tapasztalata ennek az idősebb testvérnek? Hát nem valami jó, nem? Dolgoznia kellett volna a messzire került fiatalabb testvéréért, imádkoznia, keresnie őt, és most, hogy hazatért, örülnie kellene a többiekkel együtt, mert mindenki más örült ezen az ünnepségen, és azt látjuk, hogy ő viszont megharagszik azért, hogy megtért az ő bűnös, tékozló testvére, és ott duzzog az apánál. Ha tovább olvassuk a 29. verset, akkor még megdöbbentőbb dolgot látunk. Így folytatja. És nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadja. Mit jelképez a kecske fiú, vagy a bárány, vagy egy ilyen áldozati állat? Ebből nem akarok teológiát alapozni, de jelképezheti azt, jelképezheti Jézus engesztelő áldozatát? Az áldozati állat? És elképzelhető az, hogy vannak olyan emberek, akiket nem érintett meg Jézus engesztelő áldozata? Vagy úgy érzik, hogy rájuk nem vonatkozik a Jézus áldozatának az érdeme? Elég szomorú ez a helyzet. És ez a fiú az apát szolgálja, az Isten szolgálja, és mégis úgy érzi, hogy nem vonatkoznak rá ezek a dolgok. Sajnos a saját igazságunkhoz való ragaszkodással sokan küzdhetünk. És ez az idősebb testvér nem ismerte fel azt, hogy az ő vallása, az ő saját vallásossága az nem üdvözít. Nem ismerte fel azt, hogy az nem fog rajta segíteni, hogyha az egyházhoz tartozik. Ez önmagában nem segít. De honnan is tudjuk azt, hogy baj van ezzel a testvérrel? Hogyha Jakab apostol leveléhez lapozunk, akkor itt az első fejezet 26. verse a következőt mondja. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Hogyha nem zabolázza meg a nyelvét, miket mond ez a testvér? Nem örül annak, hogy hazatért a tékozló fiú, kijön a szájából az, ami igazán a szívében van, és ez felfedi a valós állapotát. Hogyha Timóteushozért második levélhez lapozunk, akkor itt Pál egyfajta proféciát mond az utolsó időkről. 2 Timóteus 3.1-5-ben a következőt mondja a fiatal evangélizátornak Pál. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, és sorolja, hogy milyen problémákat láthatunk az utolsó időben, szeretet nélkül valók. És hogyha az 5. vershez ugrunk, akkor itt van a csattanó, akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak az erejét. Ezeket került. Azt mondja Pál, hogy elő fog fordulni az, hogy lesznek olyan emberek, akiknél megvan a látszata a vallásosságnak, megvan a látszata a hitnek, de tagadják annak az erejét. Nincs ereje a vallásuknak. Megvannak a ceremóniák, de igazán nem lesz tartalma ennek a dolognak. Miért? Azért, mert ezek az emberek nem alkalmazzák az Isten igéjének az erejét a mindennapjaikra. Hogyha megnézzük az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy abban erő van. Az Isten igéjében erő van. amikor Jézushoz ment a százados, akkor a százados tisztában volt azzal, hogy a Jézusnak milyen ereje van, nem? Azt mondta neki, hogy a házamba se kell gyere, csak szólj és meggyógyul az én szolgám. Viszont az utolsó napokban élők nem teszik magukévé az Isten szavának az erejét. És ez egy szomorú diagnózis az idősebb testvérrel. De nekem is megvolt ez a tapasztalatom, amikor egy nehezebb időszakon mentem át az életembe, nehéz feladataim voltak, akkor kértem az Isten segítségét, imádkoztam, olvastam is a Bibliát valamennyire, de amikor már végleg összetörtem, és azt mondtam, hogy Uram, miért nem válaszolsz az imámra? Miért nem adod meg azt, amit kérek? Miért nem segítesz? Akkor megdöbbentő volt, szinte tisztán hallottam a választ, hogy azért, mert nem olvasod a Bibliát. És rá kellett döbbenjek arra, hogy valóban csak formaság volt az, hogy reggel elolvastam néhány verset, elmondtam a sablon imámat, és megvolt a kegyességnek a látszata, saját magam is azt hittem, hogy rendben vannak a dolgok, de megtagadtam az erejét ennek. És akkor komolyan elkezdtem olvasni az Isten igéjét, és akkor éreztem, hogy valóban visszatér az az erő, amit az Isten adhat, amikor az Isten szavának az erejét alkalmazzuk a mi életünkben. Hogyha az utolsó időkben való állapotunkra gondolunk, akkor a Jelenések könyve 3. Fejezetében a laodiceai gyülekezet állapota az ismerős lehet. Itt a hű és igaz tanúbizonyság, Jézus mondja el a valós állapotunkat. Azt mondja, hogy a 15. vers, Jelenések 3.15. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Vaj, ha hideg volnál, vagy hív. Azt mondja Jézus, hogy az a baj, hogy egyik oldalra se állsz be igazán. Nem vagy se hideg, se forró, hanem olyan langyos. A világ izgalmas számodra, de a másik lábadat azért ott tartod az egyházba, azért, mert mégis mi van, ha bejönnek ezek a dolgok. Viszont, hogyha így állunk hozzá a dolgokhoz, akkor vajon nem veszítünk el mindent? Egy elég szomorú dolgot ír a 16. vers. Mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból. Amikor fogat szoktunk mosni, és azt a langyos, fokrémes vizet kiköpjük a szánkból, ismerős ez a kép. Viszont az szomorú, amikor Jézus teszi ezt velünk, és kivet az ő szájából, mert azt mondja, hogy nem tetszik nekem ez az állapot. A 17. versben így folytatja Jézus a diagnózist. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelem. Itt látunk, azt hiszi, hogy gazdag, és meggazdagodott, de igazából szegény. Hogyha visszatérünk a tékozó fiú történetéhez, akkor ez ráillik az idősebb fiúra. Az idősebb fiú azt hiszi, hogy ő lelkileg gazdag, mindennel rendelkezik, megtartotta az apja parancsolatait, viszont mégis hiányzik nála valami, nem ismeri fel a saját lelki vakságát, a saját mezítelenségét. És sokáig én is azt hittem, hogy ebben a versben, a Jelenések 3.17-ben a gazdagság és a szegénység az igazi hívőkre vonatkozik, és a hitetlenekre vonatkozik a szegénység, vagy azokra, akik hívők, de nem igazán, és ezért el fognak veszni. De azok, akik megváltásra kerülnek, akik ott lesznek az Isten országába, rájuk nem vonatkozik ez a szegénység. De hogyha igazán belegondolunk, akkor kik kik a szegények? Igazából mindenki szegény. Igazából mindenki szegény és vak és mezítelen, csak azok, akik elvesznek, azok nem ismerik fel, hogy ilyen a helyzetük. És róluk mondja Jézus ezt a diagnózist, hogy szegény vagy, vak és nyomorul, de azt gondolod, hogy gazdag vagy, és látsz, és nincs semmire szükséged. A Jézushoz vezető út című könyvben, a Tanítványság próbaköve című fejezetben a következőt olvashatjuk. Minél közelebb jutunk Jézushoz, annál vétkesebbnek érezzük magunkat, mert látásunk tisztább lesz, és szélesebb látószögből pillanthatunk a magunk tökéletlenségeire, az ő tökéletes lényétől élesen elütő vonásainkra. Éppen ez a bizonysága annak, hogy Sátán csalásai elvesztették a hatalmukat fölöttünk, hogy Isten lelkének a megelevenítő befolyása munkálkodik a szívünkbe. Egyszer beszélgettem egy fiatallal, és valahogy felmerült az a kérdés, hogy miért nem keresztelkedik meg, vagy hogy én miért keresztelkedtem meg, mert akkor keresztelkedtem meg. És azt mondta, hogy azért nem keresztelkedik meg, mert túl bűnös. Mert úgy érzi, hogy még jobbá kéne váljon, mielőtt megkeresztelkedni. De vajon ez a fajta gondolkodás, ez nem ellentétes azzal, amire Jézus hív minket? Azt írta itt Ellen White, hogy minél közelebb jutunk Jézushoz, annál vétkesebbnek érezzük magunkat. Minél közelebb kerülünk a tisztaság forrásához, annál jobban látni fogjuk a saját problémáinkat, viszont ő annál jobban körülvesz az ő szeretetével, és segít megszabadulni ezektől. Úgyhogy, amikor Jézushoz megyünk, és felismerjük, hogy milyen problémáink és bűneink vannak, akkor örüljünk ennek a rossz érzésnek. Mert ez is az Istennek a kegyelme, és hála neki ezért, hogy segít felismerni a valós állapotunkat. Az idősebb testvér pontosan ezzel a problémával küszködött, hogy nem ismerte fel a saját állapotát. És hogyha ezzel a gondolatmenettel lapozunk a hegyi beszédhez, a Máté Evangélium 5. fejezetéhez, akkor hogyan kezdi itt Jézus? Máté 5.3. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek az országa. Hogyha felismerjük a saját szükségünket, hogyha végre ki tudjuk mondani a saját magunkról, hogy nem vagyok gazdag, szegény vagyok, és rád van szükségem, Jézusom, akkor lehetek igazán boldog, és akkor a mennyeknek országát is megkaphatom. Mi a helyzet a vaksággal? János evangéliumához, hogyha lapozunk, akkor itt Jézus konfrontálódik a farizeusokkal. A 9. fejezet, 39. versében a következőt mondja Jézus a farizeusoknak. Ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. És a farizeusok mit mondanak erre? Az, hogy vaknak nevezel minket. Mi lennénk a vakok. De hát mi elvégeztük a teológiát, a rabbi iskolát. Hogy lennénk mi a vakok? Mi tanítjuk az embereket? És Jézus azt mondja nekik a 41. versben, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök, ám de azt mondjátok, hogy látunk, azért a ti bűnötök megmarad. Elég figyelemfelkeltő ez. Jézus nem a gazdagokhoz, nem a látókhoz jött, hanem a szegényekhez jött és a vakokhoz, azért mert akik felismerik a saját helyzetüket, rajtuk tud igazán segíteni. A farizeusok azt gondolták magukról, hogy szakértők valamiben, és azokat a dolgokat, amikről Jézus beszél, ők értik igazán, Viszont nagy tévedésbe estek. 1 Korintus 8.2-ben Pál azt mondja, hogy ha valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, mint ismernie kellene. Hogyha valaki szakember valamiben, akkor kijelentheti igazán azt, hogy mindent tudok, ami a szakmámat illeti, most már senki semmit nem taníthat nekem, semmi új nincs, amit tanulhatnék. Hát azt hiszem, hogy ha valaki igazán jó szakember, akkor tudja azt, hogy mindig tud valami újat tanulni, vagy mindig van fejlődési lehetőség. És ez a helyzet a lelki életben is. Fel kell ismerjük azt, hogy Istenre van szükségünk, és folyamatosan szükségünk van rá. Minél több felelősséget, minél több feladatot bíz ránk az Isten, annál nagyobb szükségünk van rá, annál nagyobb szükségünk van az ő segítségére. És annál több időt kell eltöltsünk vele. Ahogy elmondtam nektek a saját tapasztalatomat, amikor Isten ráébresztett arra, hogy kevés időt töltök el az ő igéjével, akkor ezt kellett felismerjem én is. Az, hogy elfoglalt vagyok és sok a feladatom, az nem azt jelenti, hogy az Istennel töltött időből kell lefaragja, hanem még több időt kell eltöltsök vele. Ahogy Luther Márton is mondta, fele imádság és fele munka. Fontos, hogy ezek az arányok rendben legyenek az életünkben. Hogyha a János Evangélium a 15. fejezetéhez lapozunk, az 5. versben Jézus ezt erősíti meg, amikor a helyes kapcsolatot mutatja be közte és közöttünk. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Fel kell ismerjük azt, hogy amit egyedül próbálunk tenni, saját magunk, az semmi. És délután kicsit fogunk erről is beszélni. De hogyha Jézussal kapcsolatban vagyunk, hogyha mint a jó szőlővessző ott maradunk a szőlőtőn, akkor teremhetünk sok gyümölcsöt. Akkor lehet eredményes a mi munkánk, akár a hétköznapi, akár a lelki munkánk, feladataink, életünk is. Milyen tanulságokat vonhatunk tehát le a tékozó fiú történetének az első verséből? Volt egy ember, és volt két fia. És most az idősebb testvérnek a kérdéseit néztük meg. Azt láttuk, hogy ez az idősebb testvér nem érezte át azt, hogy az egyház tagsága, a gyülekezeti tagsága az nem elég az üdvösséghez. Azt hitte, hogy a jó viselkedésével pontokat szerezhet. Azt hitte, hogy ha megtartja az atyának a parancsolatait, de lelketlenül, az elég lesz, és akkor megmenekül. De nem értette meg azt, hogy nincs más módja a mi megváltásunknak, csak az, hogyha Jézus Krisztus engesztelő áldozatát elfogadjuk, és ennek hatása van a mi életünkre. Ezt kell mi is tegyük, és fel kell ismerjük nap mint nap azt, hogy ma is Jézus Krisztusra van szükségem. Fontos kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak, hogy kibe helyezzük a mi reménységünket. Hogyha visszaemlékeztek erre az idézetre, amit a Jézus életéből olvastam, ő semmit sem tart vissza a szükségét átérző lélektől. Hogyha átérezzük a szükségünket, akkor Jézus semmit sem fog visszatartani. És mi a semminek az ellentéte? A minden. Hogyha átérezzük a szükségünket, akkor Jézus minden segítséget meg fog nekünk adni. Azt hiszem, hogy ez egy csodálatos ígéret. És akkor szabad bejárásunk van ahhoz, akiben a teljesség lakozik. Pál megerősíti ezt a Filippi 4.19-ben. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Hát legyen így, és alkalmazzuk ezt a saját életünkre. Amen. Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk azért, hogy együtt lehetünk ezen a szombaton, testvéri közösségben. Köszönjük, hogy adod a te szeretetet közénk. És köszönjük azt, hogy te segítesz felismerni a mi saját állapotunkat, és így fogadsz el minket, így mehetünk hozzád azért, hogy megtisztíts minket, és győzedelmessé tegyél. Legyen neked ezért hála. Segíts, hogy tudjunk szeretettel fordulni egymáshoz, és tudjuk egymást is te feléd irányítani. Köszönjük, hogy velünk leszel a szombat további részében is. Amen. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen.